kérjük, hogy vonj egészen közel magadhoz, és add meg nekünk, hogy a szívünk és lelkünk most tudja letenni a mindennapoknak dolgait, és tudjuk felismerni és megtalálni a helyünket most a te jelenlétedben. Így kérjük, hogy költözz a mi szívünkbe most, add, hogy a hitünkkel most megragadhassunk téged, értelmünkkel is meg tudjuk érteni a tőled származó üzenetet, add, hogy tudjunk kérdezni, és tudjuk kutatni a te akaratodat, és adj nekünk bölcsességet, hogy ne a felszínen, ne a felszínesség jellemezze az életünket, hanem tudjuk a mélyebb igazságokat is befogadni, ne csak a könnyű eledelt, hanem a nehezebb táplálékot is tudjuk magunkhoz venni. Így kérjük, hogy a mi lelki életünket te elevenítsd, növeld a hitünket, építsd gyülekezetünket, és add meg nekünk, hogy most a te jelenlétedben gazdagodjon az életünk. Jézus nevében kérjük, küldd el szent lelkedet, hogy vezessen bennünket. Amen. János evangéliumából, a 8. fejezetből, a 48. verstől olvassam az 59. versig. Azután így szóltak hozzá a zsidók, vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt, bennem nincsen ördög ellenben, én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki, most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak, kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt, ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék, de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült. A zsidók erre ezt mondták neki, 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. De Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. A mai alkalommal akkor ezt a szakaszt nézzük meg. Mit jelent Jézus bizonyságtétele, önvallomása, és mit jelent ugye a hallgatóság részéről ez a fajta ellenállás, és ezen keresztül talán arról beszélgetnénk, hogy egy kicsit abba az irányba mennék el, hogy mire vagyunk készek, egyrészt befogadást illetően, tehát hogy mi mit tudunk befogadni az isteni igazságokból, és mennyire tudjuk azt képviselni mások előtt. Amit mi megláttunk, amit ránk bízott az Isten, és hogyan harcoljuk mi ezt a harcot, mert lényegében Krisztus is ezt a harcot harcolja meg itt most a szemünk előtt. Illetve hát láthatjuk azt, hogy ugye a zsidók is harcolnak a saját hitükért, látásukért, meggyőződésükért, mert Jézusban ugye az ellenséget látják, és a kezdő gondolatunk ugye ez, hogy vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned. Tehát mindjárt egy nagyon kemény mondattal állunk szemben, amikor is érezzük, hogy már ez a párbeszéd eljutott igencsak a végpontra, mert amikor már valakire azt mondjuk, hogy ördög van benned, ugye a samáriai jelző az pedig, hát most azt mondom, hogy megint az a minőség, amit a zsidó ember számára az már az alja, hogyha valakit samáriainak nevez. De ennek persze fokozása az, amikor valakiben, ugye az ördög jelenlétét látja meg. Tehát Krisztusban nem, hogy az Isten fiát látnák meg, hanem abszolút egy negatív hatást érzékelnek, támadó jelleggel érzik Jézusnak a bizonyságtételét az Istenről és Isten dolgairól, és megvannak róla győződve, hogy Jézus nem jöhet az Istentől. Ugye Jézus pedig többféle módon próbálja bizonyítani, hogy ő Istentől jön. Hát először is ugye mind szóban, mind cselekedetben láthatjuk ugye az egységét, amiben a profétaságot, profétai hagyományt viszi tovább, tehát jeleket és csodákat tesz. Ugye előtte volt a parázna házasságtörő asszony, aztán Jézus a világ világossága, és minél inkább nem csak gyógyít, hanem tanít, nem a gyógyításával hozza ki a feszültséget, mert azzal a meg nem értettséget hozhatja ki, vagy éppen az emberekből a csodálatot, vagy megdöbbennek ugye az erők láttán, hanem igazából a tanítása az, ami kiváltja a zsidók részéről az ellenállást, mert hogy egyrészt önmagára utal, és arra, hogy benne isteni jelenlét van, és ahogy tanít, ugye egyrészt a bűnbocsánat megadásával isteni hatalmat gyakorol, hogy ő meghirdeti azt, vagy kinyilvánítja azt, hogy valakinek meg van bocsátva a bűne, és arra gondoljunk, hogy akkoriban még ugyanúgy folyt az állatáldozat. Tehát a templomban. Tehát bűnbocsánat nem volt áldozat nélkül, tehát egyszerűen ez értelmezhetetlen volt, hogy valakinek azt mondja valaki, hogy megbocsátottak a te vétkeid. Hát áldozat nélkül nincsen bűnbocsánat. És Krisztus, amikor meghirdette azt, hogy valaki számára, hogy megbocsátottak a te vétkeid, nem történt áldozat. Tehát ebben már ugye Krisztus előtte jár a korának, és valami olyan nagyobb igazságot mond ki, ami abban a pillanatban még érthetetlen. Tehát, ha így nézzük, akkor a zsidókat is meg kell tudnunk érteni. Persze, most azt mondom, egy adott kereten belül meg kell tudnunk érteni, hogy az ő számukra mindaz, amiről Krisztus beszél, meghaladja azt, amit ők egyáltalán el tudnak képzelni a vallás gyakorlásában, és mivel egy zsidó ember számára az Isten a legnagyobb tekintély, az Isten szava a legnagyobb tekintély, mindent alárendel az Isten szavának, tanításának, és Krisztus pedig, amikor magára alkalmazza, és úgymond tovább viszi az isteni üzenetet, akkor új üzeneteket, új kijelentést mond. A régieket is igazolja, de ugye új bort új tömlőbe kell beletenni, mert ha az új bort a régi tömlőbe tesszük, szét fogja azt feszíteni, és ezt a helyzetet láthatjuk, hogy az új bor szétfeszíti ugye a régi tömlőt, és Krisztus tovább viszi az ő üzenetét, és egyre nagyobb ellenállásba ütközik. Ugye beszél a szolgasságról Krisztus, arról beszél, hogy mindazok, akik őt hallgatják, azok szolgák, és nem szabadok. És ők pedig mondják, hogy mi Ábrám leszármazottai vagyunk, és sosem voltunk szolgák. A szolgasságot itt Krisztus abban látja, hogy ők még igazából nem szabadok, mert ahhoz képest, amit Krisztus el tud hozni, azt a szabadságot, ahhoz képest ők még mindig csak szolgák, a bűn szolgái, mert nem szabadultak föl, hiába ismerik az Isten igazságát, törvényét, és igyekeznek azt megtartani. A Krisztus által elhozott szabadítás a sokkal nagyobb az a kegyelem, ami Krisztusban ott jelen van közöttük, és az, amit Krisztus által megkapnak, mint igét, a sokkal nagyobb erejű, ha azt ők befogadják, és ilyen értelemben beszél Krisztus arról, ha valaki megtartja az én igémet, és itt áll szembe ige az igével, ugye ezek mindig nehéz pillanatok. Ez nem azt jelenti, hogy az Isten nem egységben akarja kijelenteni magát, hanem azt, hogy ugye Istennek vannak kijelentései, és amikor eljön a nagyobb világosság, akkor látszólag, ugye mint jelen esetben is ez a nagyobb világosság megzavarja az akkori egyensúlyt. Mivel egy nagyobb igazságot mond ki, és azok, akik ragaszkodnak egy rész igazsághoz, amely igaz, ugyanúgy Isten a bűnbocsátó, Isten szava igaz, Ábrahám is igaz proféta volt, és mindezekhez ragaszkodnak, az a rész igazság, ugye a teljes igazság jelenlétében, és abban, hogy ők azt nem tudják elfogadni, az hamissággá válik. Hamissággá válik. Tehát, mint ahogy Jézus is mondja, hogy ti hazugok vagytok, és ti az ördögtől valók vagytok, pedig ők azt mondták, hogy Ábrahám a mi atyánk, és Jézus azt mondja, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, mert meg akartok engem ölni. Itt Jézus ugye a gyümölcsről beszél, azt mondja, hogy hiába mondjátok azt, hogy ti Ábrahámtól vagytok, de ha meg akartok engem ölni, akkor már is nem a hit atyától vagytok, mert Ábrahám, ugye későbbiekben mondja Jézus, hogy látott engem, Ábrahám a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta, és örült is, tehát utal ő is Ábrahámra, hogy neki is van kapcsolata Ábrahámmal, sőt, látta is őt, mármint Ábrahám, tehát Ábrahámnak volt kijelentése Jézus szava alapján, akkor ezt állíthatjuk, ugye Krisztusról volt megtapasztalása, és volt egy látása. Itt lényegében Jézus egy titkot mond el, ami itt előttünk nyilvánvalóvá válik, igazolva azt, hogy ő is Ábrahám vonalán jön, mint ahogy a zsidók is Ábrahám vonalán próbálják igazolni Jézussal való szembenállásukat. Tehát ez az a nehézség, hogy amivel szembe áll ugye Jézus, hogy van egyfajta vallásosság, amelyet nem mondhatunk eleve rossznak, csak abban a pillanatban, amikor a nagyobb kijelentés jön. Ez bontja ki ezt a feszültséget, mert egyébként az a fajta hit és annak gyengeségei az úgymond a rendszer része. Tehát csak Krisztus jelenlétében válik egyértelművé, hogy az, ami már most van, ez a régi tömlő. És meg kell újulni ennek. Krisztus jelenlétében válik gyengévé, ugye úgymond az a fajta hit és meggyőződés, mert addig az vitte és tartalmazta az emberek számára az igazságot, de amikor eljön a nagyobb igazság, akkor a részigazságnak mindig engednie kell. Ezt levetíthetjük a saját életünkre vonatkozóan is, hogy vannak nekünk is úgymond részigazságaink, amivel mi jogosan megállhatunk, harcolhatunk, még akár úgymond vitába is keveredhetünk másokkal, de amikor Krisztusról beszélünk, és az ő egyetemes igazságairól, vagy arról, hogy mindnyájan megváltottak vagyunk, és Istennek a Krisztusban megvált kegyelméről beszélünk, akkor ő ezeket az ellentéteket egyrészt leleplezi, felszínre hozza, másrészt pedig ki akarja békíteni önmagában. Tehát ki akarja békíteni, és el akarja ennek az élét venni, de ha valaki ragaszkodik ehhez, úgymond a részigazsághoz, és csak azért is ellenáll, és mondja, és mondja, és mondja, és nem enged ugye Krisztusnak, akkor van ez a helyzet, hogy a részigazság úgy látja, hogy Krisztusban az ördög van. Krisztusban az ördög van. Jó, mi is váltja tehát ezt ki? Először is, hogy az, hogy a részigazságban, tehát a vallásos életben a zsidók számára megadatott megismerést, az, aki azt vallja, azt teljesnek gondolja. Tehát amit a részigazságként ő megismert, mint zsidó vallásos ember, és tényleg hithű és komolyan vette, ő azt úgy gondolta, hogy ez a teljes. Ehhez hozzátenni már nincs mit, ez igazából teljes és megbonthatatlan egység. Tehát a másik dolog az, hogy aki a részigazságot teljes igazságként értelmezi a maga számára, amit ugye már meg nem lehet bontani és hozzá nem lehet tenni, az már nincsen rászorulva az igazságra, mert birtokolja azt. És azt már nem lehet, nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy van ennél több. Van ennél teljesebb. Van ennél továbbvívő dolog. És minden a hitben a fejlődés ezért egy nehéz pont, mert a hitben, ha valaki eljut a hitre, mindjárt a hit egy látásra jut, egy meggyőződésre, egyfajta igazságismeretre, és hajlamosak vagyunk a hitünket úgy felépíteni, hogy egy adott ponton mi azt lekerekítjük, és úgy gondoljuk, hogy akkor lesz erős a hitünk, ha őrizzük, most azt mondom, teljes egészében a hitünk látását. Ugye az a Jézusi út pedig azt jelenti, hogy a hit látása az egyre inkább növekszik, és teret ad az isteni világosságnak. Tehát látunk most fényt, és ez a fény még fényesebb lesz, még van, tehát mindig van egy következő szintje a hitben, a felismerésnek és látásnak, amire eljuthatunk. Ez adja meg ugye a fejlődést. Ha a vallásosság önmagában zárt, egy adott részigazságból teljes igazságot hoz ki, tehát olyan értem, hogy a kijelentés az mindig egyfajta részigazság, ami megérkezett hozzánk, nem mondhatjuk azt, hogy nincs már több kijelentés. Azt mondhatjuk, hogy megérkezett az Isten kijelentése hozzánk, de nem mondhatjuk azt, hogy Isten nem jelenthet ki még magáról többet, vagy nem vezethet bennünket ugye tovább. Tehát ez a csapda, ami itt van, ez indokolja azt, hogy abban a pillanatban, amikor ez a részigazság ugye önmagában logikus, megáll, és valami szét akarja feszíteni, arra azt mondja, hogy ez a gonosz. Mert szét akarja törni a rendszernek az egységét, a békességét, és azt látja ugye a zsidó ember, hogy Krisztus mindazt, ami szent, azt lényegében a sárba tiporja és lerombolja. Hogy mi lesz akkor velünk, ha Krisztus mindazt, amiben mi hittünk, most össze fogja törni. És ugye Krisztusnak végül is ez a feladata, hogy az új bort elhozza, és szétfeszíti ugye ezt a régi tömlöt, és ugye itt ez a nehéz dolog, hogy a régit elengedni, persze a régiben is benne van az új, mert Krisztus felmutatja, hogy Ábrahám is tudott róla, sőt azt mondja, hogy én előbb voltam, mint Ábrahám a legvégén, amivel aztán végképp ugye megbotránkozást kelt. És Jézus ugye bizonyságot tesz önmagáról, ugye egyrészt azt mondja, hogy én fentről származom, ti pedig lentről származtok. Hát ezzel megint ugye a feszültséget növeli, de a kijelentés nagyságát emeli. Tehát beszél az ő isteni természetéről, vagyis arról, hogy ő ugye nem testtől született, hanem lélektől született, nem mondhat mást. Ezzel, mivel ez megint a részigazság számára felfoghatatlan, hogy mi az, hogy ő fentről származik, mi pedig lentről származunk, ezzel megint úgymond az értetlenséget növeli azok számára, akik ragaszkodnak a saját maguk gondolatmenetéhez. És nem akarják meghallgatni Jézus gondolatmenetét. Aki elküldött engem, nem hagyott egyedül, mondja. Ők nem ismerték fel, de Krisztus azt mondja, hogy én ismerem az atyát. Én ismerem őt, és amit ő mond, azt mondom én nektek, és amit ő cselekszik, én is azt cselekszem. Jó, akkor szeretném rövidebbre fogni. Jó, tehát amikor azt mondják, hogy ő ördög van benne, akkor ezt már így próbáltam ezt, akkor mit is mondanak? Felismertük benned azt, akitől félnünk kell. Tehát Krisztus a félelmetes. Krisztus az, akitől meg kell tisztulniuk. Krisztusban ugye, hogyha ördögről beszélünk, akkor mindarról beszélünk, ami Isten világossága ellen tör. Ugye beszélünk ugye a bűnre csábítóról, aki Krisztusban hisz, ugye ebben a megfogalmazásban az vétkezik. Aki Krisztus szavát befogadja, az vétkezik, és aki nem szakítja el magát Krisztustól, abban szintén az ördög fog lakozni. Mert aki követi Krisztust, akiben az ördög lakozik, azok, akik követik ugye őt, azok szintén az ördögöket fogják követni, és ördögi lélek hatása alá kerülnek. Tehát nem kisebb dolgot állítanak, mint azt, hogy ugye Krisztustól végképp el kell különülni, És úgy kell őt tekinteni, mint olyat, aki abszolút kárhozatra méltó lenne. Mit jelent az, ha a gonosz másban lakozik? Ugye, ha valaki kivetítem a gonoszt, akkor már egy fontos igazságot mondott ki magának az a fajta vallásos közeg. Nem bennünk lakozik, bennünk nincs az ördög. Krisztusban viszont jelen van, tehát mi igazak vagyunk, aki velünk van, az teljesen nyugodt lehet, mert mi, és a mi velünk ugye az Isten van, aki pedig Krisztussal van, az az ördöggel van. Na most ebben csak gondoljunk bele, hogy ez mekkora, hogy mondja, feszültséget visz bele, mert ugye ez egy egyértelmű ítélet, másrészt pedig egyértelmű felmentés. Arról, hogy egyáltalán mi elgondolkozzunk, hogy jó gondoljuk mi ezt, vagy egyáltalán esélyt adjunk arra, hogy valamit másképpen lássunk. Mert ez már minden gondolkodást a hitben leblokkol. Ha valaki ezt az ítéletet meghozza, akkor onnantól kezdve én már nem foglalkozom a másiknak a gondolatával, hanem elvetettem őt, vagy megvetettem. Tehát ez a legsúlyosabb ítélet, amit ki lehet róni valakire, és isteni felhatalmazással teszik ezt. Ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy nekem van felhatalmazásom Istentől, hogy én bizonyságot tegyek róla, és én valóban ismerem az Istent, és ismerem ugye a prófétákat is, és Krisztus nem ijed meg azt a bizonyságtételt, amit ő ugye elhozott az Istentől, hogy azt egy ilyen környezetben ugyanolyan erővel vallja meg, mert azt mondja, hogy ha ezt nem vallanám meg, akkor hazudnék. És akkor lennék olyan, mint ti, ugye, hogy hazugságban vagytok, mondja Krisztus, mert neki akkor is ragaszkodnia kell. Szóval ennek a mélysége, hogy amikor idáig jut el, ugye úgymond a világosság felmutatása, hogy már ő maga a sötétség fejedelme, amikor elmondja, hogy tényleg és valóban bizonyságot tesz az Isten kegyelméről. Tehát mi a Jézus válasza? Jézus válasza erre az, hogy tagadja, hogy az ördöggel lenne kapcsolata, tehát egyértelműen kijelenti, bennem nincsen ördög. Mondhatjuk azt, hogy ez elég gyenge dolog, amikor mindenki azt állítja, és én meg azt mondom, hogy már pedig bennem nincs, ugye? Ez egy elég gyengének tűnik, de mégis fontos, hogy ezt kimondja Krisztus, meg ki is kell mondja. Másik azt, következő mondatában azt mondja, hogy megvallom, hogy én tisztelem az Atyát. Tehát tiszteli az Istent, és ezáltal Jézus ugye az Atyával való kapcsolatát helyezi a középpontban, nem önmaga igazságát, nem azt mondja, hogy én már pedig igazat mondok, hanem azt mondja, hogy bennem nincsen ördög, és én pedig tisztelem az Istent. Ugye a következő érve Jézusnak, amivel bizonyítani akarja, hogy ő nem az, akinek gondolják, én nem keresem a magam dicsőségét, ezt mondja Krisztus. Tehát először tagadja, hogy benne ördög lenne, másodszorban ugye mondja, hogy tiszteli az Atyát, és mondja, hogy nem keresem a magam dicsőségét. Tehát ebben mutatja meg egyrészt az önigazult vallásosságnak a csapdáját, hogy ha az önigazult vallásosság megállna Krisztus előtt és elgondolkozna, akkor be kellene ismernie, hogy nincsen semmiféle dicsősége az Isten előtt, és le kellene lepleznie saját magát, mert Krisztus világosságában úgymond a vallásos ember önértékelése, hogy én vagyok valaki, én tudom, hogy mit jelent az Isten követése, lelepleződik azzá, hogy nem tudom, hogy kicsoda az Isten, nem tudom, hogy hogyan is kellene követni, és alázattá kellene alakulnia. Ezzel szemben Jézussal önigazolt emberek vannak, akik a maguk dicsőségéhez ragaszkodnak. Ez a maguk dicsősége ebben az esetben az Istenhez való ragaszkodással fonódik össze. hogy ők látszólag, miközben mondják, hogy de mi igaz, az igaz Istent imádjuk, és nem úgy, mint te, aki az ördögtől jöttél, össze van fonódva a saját önigazsága, saját önmagának a megdicsőítés, hogy én jó vallásos ember vagyok, össze van fonódva az Istennel való hittel, és ezért mondja Krisztus, hogy én nem keresem a magam dicsőségét, de ti a magatok dicsőségét keresitek, ugye? Abban is látszik, hogy Krisztus nem keresi a maga dicsőségét, mert egy rendkívül népszerűtlen kijelentést hoz meg, és őt, ugye, mint a gonosznak a megszemélyesítőjét vádolják meg. Míg a másik oldal, miközben védi a, úgymond az igazságot, közben saját magát dicsőíti meg Krisztussal szemben, és azok, akik az igazság mellett állnak, azok magukat odahelyezik az isteni ítélők közé, és azt mondják, hogy a mi ítéletünk helyes, és te vagy ugye a gonosz. Tehát így keresi a vallásos ember mindig a maga megdicsőülését, hogy így mond, a másikra vetíti ki a gonosznak a képét, és ezáltal önmagára vonatkoztatja a jónak a képét, és ő, mint az Isten ítéletének, ugye az eszköze jelenik meg. Tehát ezzel leleplezi Krisztus, amikor azt mondja, hogy én nem keresem a magam dicsőségét, leleplezi az önzésüket. A magunk dicsőségének a keresése az egyfajta önzés. Tehát Isten óvjon meg bennünket, hogy a hitben önzők legyünk. Mert a hitben megnyilvánuló önzés az egy zárt rendszer, ami a nagyobb kijelentést sosem tudja befogadni. Mindig találok egy logikus érvet, ami által én kibújok ez alól, és azt mondom, hogy nekem van igazam. Még hitben is meg tudom magyarázni. Még lehet, hogy Istentől érkező, valaki bontogatná az én kis gondolatmenetemet, de nem engedem meg neki, és megtalálom azt a jó módszert, ahol én le tudom ezt zárni. Azért, hogy ugye megtartsam magamat, és ezáltal magam dicsőségét is az Istenbe vetett hit által. Hitünk alapja tehát a magamutogatás, az önigazolás, mert végig azt igazolják, hogy de igen, mi vagyunk Ábrahám leszármazottai, és az isteni előtti felmagasztaltatás az önzésükkel egyenesen arányos. Tehát igazából ezt mutatja meg Krisztus ebben, hogy ők ugye a saját vakságukban nem akarják már látni Krisztusnak. Tehát az önzés az, amikor már annyira önző vagyok, hogy már, tehát valaki nyilvánvalóvá teszi az én hibáimat, nyilvánvalóvá teszi, hogy teljesen tévúton járok, mint hogy Krisztus, jeleivel, csodáival, önmaga bizonyságtételével, de még akkor is, mikor már nyilvánvaló, az önzés annyira vak, hogy egyszerűen akkor is azt mondja, hogy ez nem igaz. Tehát nem lehet meggyőzni őt. Nem lehet eljutatni a látás pillanatára. Amikor is kimondhatná, vagy felszabadulna arra, hogy de hát most látom, ami ellen én pont most mondom, hogy nem igaz. Hát itt van az óram előtt, és akkor is tagadom. Ugye Krisztus igéjét, ezért beszél aztán Krisztus az ő igéjéről. Aki az ő igéjét megtartja, az nem lát halált. Vagyis a következő pont az önigazolás és a saját maguk dicsőségének a keresése után az, hogy nincsen meg bennük a Krisztus igéje. Nem tudják befogadni azt, és nem tudják hordozni azt az életükben, nem tudnak vele egyé válni. Krisztus szava kopog az ő szívük keménységén, és nem tudják azt befogadni, és ebben van ugye az ő csapdájuk, hogy nem tudják követni Krisztust, és ezért követik a maguk által választott kegyességet, ahelyett, az ige helyett, amit Krisztus ad, ami szétfeszíteni az ő gondolkodásukat, és megnyitná előttük ugye az Istentől éppen akkor ő előttük megnyilvánuló legnagyobb kijelentés, hogy itt van a Krisztus. Most végül is nagyon kellene örülni, mert végre itt van a Messiás, akit már annyi idő óta várnak, és ott van előttük, de ugye ők nem tudnak örülni, hanem pontosan kétségbe esnek, hogy most a legnagyobb rossz történik velük. Jó, és az, hogy halálból senki nem lát halált, aki megtartja az én igémet, mondja Krisztus. Ez egy következő logikai gubancot okoz a vallásos zsidó számára, mert hogy elkezdi bizonygatni, hogy bizony meghalt. Most már biztosan tudjuk, hogy ördög van benned, mert Ábrahám is meghalt, a proféták is meghaltak, és te azt mondod, hogy valaki megtartja az én igémet, nem ízleli meg a halált soha. Ugye ezáltal még inkább érzik azt, hogy Krisztus nem lehet az igazság hírnöke, mert hogy a halált azt mondja, hogy nem lát halált. Itt ugye Krisztus többfajta síkot használ, ugye a halálra. Tudjuk, hogy Krisztus is meghalt, és mi mindannyian meghalunk. De hogy itt Jézus a halált másképpen értelmezi, nem a fizikai létnek az elveszítését, hanem olyan értelemben, hogy ami Istentől születik, az mindig élni fog. Ha bennünk az élet megszületik Istentől, az soha meg nem hal. És aki hallja azt az igét és befogadja, akkor Istentől születik, és ami bennünk megszületett, az úgymond az új élet, a hit, az soha nem lát halált, mert az isteni lényeggel bír. Mi meghalunk ugyan, de a hitünk, és azon keresztül ugye az emberi lelkünk is nem hal meg, hanem megtartatik. Mert isteni magot fogadott be, isteni világosságot, ami nem uralkodhat a halál. És mint ahogy Krisztus el kellett engednie a halál erőinek, és harmadnapra feltámadt, ugyanúgy az emberi életbe is el van rejtve a hiten keresztül ez a fajta élő élet, amely legyőzi a halált. És ilyen értelemben van az, hogy aki hisz az igének és követi azt, az nem lát halált soha, hanem legyőzi azt. De hát ez már ugye egy nagyobb igazság megint, hogy a feltámadásnak a gondolata, az örök életnek a gondolata, és ez ugye a zsidó ember számára nem volt ott befogadható, de nem mondhatjuk azt, hogy nem igaz. Csak egy nagyobb kijelentés megint, amellyel ugye nem tudott mit kezdeni. Tehát a proféták halálát hozza föl mentségül, és ekkor érkezünk meg Ábrahámhoz, hogy ő is meghalt, és Jézus pedig azt mondja ugye a legvégén, hogy ő előbb volt, mint Ábrahám. Ezzel aztán végképp elveti a súlykot, mert ha előbb volt, mint Ábrahám, akkor ő ugye nem lehet, a zsidó ember számára most nem élhet, és nem logikus az ő számára, hogy most érik Jézus, és ő előbb volt, mint Ábrahám, mert akkor, ha így nézzük, akkor Jézus nem csak ember, hanem sokkal nagyobb annál, ugye tudjuk, hogy nagyobb, de Krisztus lényegével ugye nem tudott mit kezdeni a hallgatóság, még 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámot. Ugye előtte mondta nekik Jézus, hogy ő felülről született, de hát azt sem tudták megérteni. Tehát itt ugye megvan egyfajta logika, hogy 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámot, tehát egyszerűen emberi értelemmel felfoghatatlan a számukra, amit Krisztus mond. És akkor ugye, akkor akarják megkövezni őt, de Jézus ugye átmegy közöttük, és akkor nem tudják végrehajtani azt, amit akarnak. Jó, tehát akkor azt láthatjuk, hogy Krisztus önvallomása megbotránkoztatta az embereket, mégis szavának megtartására bíztatta. Ez egy ellentmondás. Ugye, hogy aki hisz az én szavamnak, annak az nem lát halált, egyébként meg az ő szava mindenkit megbotránkoztat. Legalábbis azok, akik ugye itt a nagy többség jelen esetben. A másik dolog az, hogy vállalja Krisztus a megaláztatást, mert ismeri a számára elrejtett isteni dicsőséget, és ezért elviseli azt, hogy őre azt mondják, hogy ő a gonosztól van. Mert egyszerűen ugye be kell, hogy bizonyítsa, hogy nem. De az a paradox dolog, hogy pont ezáltal kerül ő bele abba a helyzetbe, amit eddig mondtam, hogy őt a gonosznak fogják hinni, vagy hogy ördög van benne. Tehát ez a második, vagy ez a másik nagy feszültség, hogy mondja, hogy aki követ engem, az örök élete van, másrészt megbotránkoztatja az embereket azzal, amit mond. Aztán van az, hogy beszél az Isten dicsőségéről, hogy ő ismeri azt, és közben pedig ő az ördögi vagy ördögnek vallják őt, olyan embernek, akiben ördög van. És a másikról ugye beszéltem, hogy a hazugság elkerüléséről beszél Krisztus, hogy én azért mondom mindezeket, hogy én a hazugságot kivessem, és én ne legyek hazug előttetek, vagyis hogy a teljes igazságot mondjam nektek. Azért beszél a Krisztus ennyire, most azt mondom, megbotránkoztatóan, mert mi, ugye ezt föltetnénk a kérdés, hogy miért feszíti túl valamilyen szinten ezt a dolgot, mert az embereknek egyre nagyobb ellenállását váltja ki. Azért, mert egyszerűen eljön az az idő, hogy a kereszt halál előtt Krisztusnak minden nyilvánvalóvá kell tenni, amit ugye nyilvánvalóvá tehet önmagáról, és már most itt munkálkodik az az erő, ami őt el fogja juttatni végül is a kereszt halálig, mert csak úgy tudnak megfeszíteni valakit, megvannak róla győződve, így mond, hogy ugye a rossz úton járt, és ezáltal lesz ő belőle Isten káromló. Mert az ítélet végül is az Jézussal szemben, hogy ő Isten káromló. Jézusnak pedig az ezzel szemben a felállás, vagy amit ő mond, hogy ő a teljes igazságot mondja, és ő nem lehet hazug, ezért mondja mindezeket, és azért jelenti ki az ő számokra. Tehát ez is egy iszonyatos feszültség, hogy elmondom az igazságot, és közben egyre inkább én leszek ugye az Isten káromló. Jó, hát ezt próbáltam így átvenni, és akkor most beszélgethetünk, hogy készen, hogy mit jelent akkor a mi számunkra talán ez a bizonyságtétel, persze nem ilyen szinten, de mégis mondhatjuk, hogy rejtve, bújtatotta, ezek az erők ma is itt vannak. Jelen vannak az emberek gondolkodásmódjában. A vallásos emberek gondolkodásmódjában, a nem vallásosban, ott vannak ezek a feszültségek. Ugye itt láttuk Krisztus meggyőződését és az ő életét, és itt néhány gondolatot, vagy itt kérdezek, és akkor lehetne, remélem, hogy segít, hogy tudunk erről beszélgetni, hogy most általánosságban szeretnék erről, hogy készek vagyunk-e saját meggyőződésünket mások látásával egybevetni. Nekem most ez volt így, ugye, hogy így nézzük. Tehát amikor hitben is vagyunk, vagy éljük a mi életünket, akkor az Isten igazságnak a képviselése, úgy részigazság és teljes igazságra gondolok, hogy a saját meggyőződésünket mindig valamilyen szinten mások látásával kell egybevetnünk, mert soha nem tudhatjuk azt, idézem mondom soha, hogy kiben mit jelent ki az Isten. De nézzük a reformátorokat, mert ugyanez a helyzet volt, hogy volt egy látás, és volt egy másik látás, és ez a két látás ugye harcolt, ezért ugye vállalták, ragaszkodtak hozzá, önazonosságot megtartották, és akkor a reformáció elindult. Végül is ez ebből indult ki, hogy megvolt a vallásosságnak egyfajta részigazság, és egyszer csak valaki felmutatta a teljesebb igazságot, és ragaszkodott hozzá. És ezáltal konfliktusba került, és aztán feszültségbe is került, és eljutott megint a szakadáshoz, hogy ördög van, ugye kiátkozták őket, és ugye eljutott arra pontra, hogy kivetette magából az akkori vallásos gyakorlat a reformátorokat, és mindazokat, akik ebben hisznek, ebben a kározatos hitben, és ennek részesei lesznek, azt ugyanúgy érvényesítették rá ezt a gondolatmenetet. Tehát hogy látjuk mi ezt? Hát ez lenne a kérdés, hogy tudunk-e milyen nyílt... Tehát van ez a nyíltság bennünk, amikor... Vagy mi erről a véleményünk? Jó volt a kérdés, vagy nem?
Jó volt.
Jó, akkor átadom.
Én azt gondolom, hogy az ember csak a saját meggyőződésén keresztül tudja megítélni azt, amit mondanak, vagy hall. Mert hát az embernek van egy hite, hát most azon keresztül nézi azt, meg mérlegeli azt, hogy mit hall. Én általános iskolás voltam, és az ötödik, a felső tagozat egy egész más helyre kellett, hogy járjon. És ezt akarom mondani ezzel, hogy ez a megbélyegzés a mai világban is él. Azt mondták rám, hogy hát tudod, hát a hívőpapnak a lánya. De ezt úgy, mint ahogy te mondod, hogy ördög lakik benne, mint hogyha Én nem is tudom, egy egész más kaszt lennék, vagy hogy hozzám talán nem is szabad szólni, mert tudod, a hívő papnak a lánya, és ezt úgy mondták, hogy ilyen megbélyegzéssel, hogy az egy egészen más. Az a hívő pap az egy egészen más. Az a hívő pap az szorgalmas volt, az minden szegénynek, mindenkinek segített, az soha egy káromló szót a szája el nem hagyott, és én meg volt bélyegezve, hogy tudod, az a hívő pap. Csak ezt azért mondom el, hogy ez a mai világban is ugyanígy működik. Hogy az embert megbélyegzik, nem is beszélt velem még soha, azt se tudta, hogy bizonyos dolgokról mi a felfogásom, vagy egyáltalán, hogyha szól hozzám, én hogy reagálok rá, semmi. Annélkül, hogy bármit szóltunk volna egymáshoz, már jött ez a megbélyegzés, hogy tudod, a hívő papnak a lánya.
Jó. Tessék még.
Én megint ott vagyok, mint a múlt héten, hogy hát ezek a farizeusok igazán mennyire jártak hitben. Azt gondolom, hogy a hitnek egy ilyen fontos tulajdonsága nyitotta az Isten szavára. Én nem hiszem, hogy például a Heidelbergi Kátinak az ajánlásával, hogy valahogy így van, nem tudom pontosan idézni, valahogy így van, hogy ezt tudjuk, ha valaki meg tud minket jobbról győzni, akkor készségesen elfogadni.
Csak ki az, akinek engedtük egyáltalán meggyőzzön a jobbról? Mert jó, hogy benne van a valahogy, hogy itt válsunk, mert mi is sokszor azt érzem, hogy meg vagyunk a győződve, hogy mi. Tehát nagyon nehéz bennünket meggyőzni a jobbra. Ahhoz nem adjuk olyan könnyen ezt a mundért. Szerintem, hogy valaki meggyőzze.
Nem érzem, hogy nehéz benne meggyőzni. Nagyon határozott a képviselet valami, de meg lehet győzni.
Jó, hát... Jó, hát te ebben egy kivétel vagy, de sokak számára nem biztos. Te nem a nagy többséghez tartozol. Ilyen szempontból Krisztusi a gondolkodásod, mert te megtanultad tőle ezt, hogy benned a Krisztusi értelem lakozik. Hogy így mondjam, hogy mindig ezt a vonalat tudod. Hát jó, most... És ebből a szempontból, ami bizonyságtételünk, akkor milyen lehet? Tehát mi a mi önazonosságunk? Ugye megvolt ennek a zsidó farizeusnak a maga önazonossága, amit ő hirdetett. Mert ő is bizonyságot tett a saját hitéről jelen pillanatban, meg Jézus is bizonyságot tett ugye az ő látásáról. Itt végül is, most azt mondom, hit harcol hittel. Így nézzük, Isten hit mind a kettő.
Gondolom,
persze mondhatjuk azt, hogy az nem teljesen Isten. Valójában hittek-e ők Istenben, ugye Jézus szerint ördög atyától valók, nem meg akartok engem ölni. Ezen a ponton van szerintem itt a csúszás. Tehát abban a pillanatban, amikor én nem belátom, tehát én a hitüket nem kérdőjelezném meg, én inkább azt, hogy egyszerűen nem tudtak. Tehát a hit fogságát érzem igazából benne. Most azt mondom. Fogja volt a hit. Én lehet, hogy rosszul látom, de én ebbe ez az én látásom, hogy valahol... Így van, tehát azért gondolja ezt így rossznak, mert sajnos itt, igen, tehát ezért, tehát nem eleve gondolom őt rossznak. Az más kérdés, hogy a gonosz ezt meglovagolja, és ebben látom a nehézséget, hogy a mi hitünk bármelyik szinten, még a Krisztusban is megmerevedhet, amiről ugye beszéltem. Mert Krisztus is tovább vihet még bennünket. Azt mondom, hogy az Isten még adhat még ennél több látást. És ha eljönne, hogy erre szokták mondani, eljönne még egyszer Krisztus, akkor valószínűleg megint megfeszítenénk. Mert lehet, hogy még többet mondana nekünk, vagy még más nagyobbat, és azt meg mi azt mondanánk, hogy de te nem az a Krisztus vagy. Itt szóval, mert hogy az a Krisztus ezt mondta. És akkor ő azt mondja, de hát én az vagyok. Én akkor is ott voltam. És akkor... Mert olyan dolgokat mondanám, ami lehet, hogy kinyitná. Most ez persze csak feltételezés. Most nem gondolom, hogy ez lenne a kijelentés, amit én mondok, csak ez a paradoxon, hogy ahogy én most ragaszkodok a Krisztushoz, de Krisztus ugye úgymond azt mondja, hogy nem tudom, engem, azt, amit mondok, ahhoz ragaszkodjatok. Mi meg ragaszkodunk akkor ahhoz, amit eddig hallottunk. Ugye akkor ez egy feszültséget hoz be. Ilyen értelemben nem nevezhetjük hitnek, mert Krisztus nem ismeri föl. De amolyan értelemben pedig azt mondom, hogy a hitnek, most úgy, mint hitnek ez a logikája. Hogy saját maga létét abban látja, hogy védelmezze azt, amiben ő hisz. Tehát én rendszernek fogom akkor föl a hitet, hogy megvan minden logikusan feleltetve valaminek, és ahogy oda bemegy, ez olyan, mint az immunrendszer, vagy valami, hogy bemegy oda egy számomra fel nem ismert valami, akkor ellene küldöm azt, hogy azt pusztítsa el, mert az engem veszélyeztet. És van a hitnek egy önfenntartó mechanizmusa. Most azt mondom, mint gondolatforma. És a gondolatformát üldözi, vagy próbálja ki semlegesíteni, és addig okoskodni, míg rábizonyítja, hogy te nem mondasz igazat, mert ez történik Krisztusnál.
Elfogadom, hogy van egy védelmet, az is saját, de hogy nincs egy dinamikus, hogy a reformáció is ebből indult, és aki komolyan, tehát 20. századon megjelentek, hogy ez az új reformáció, ami a több gondok, teológus mondja, reformáció, ez tart, az folyamatos, az nem olyan, hogy egyszer volt, aztán kész. Hogyha nincs meg benne a dinamikus, akkor én szerintem az nagyon.
Úgy gondolom, hogy a tudás, az ismeret adhat egy gőgöt, és egy olyat, hogy én vagyok az Isten, most ezt nem
fogsz. Ma én megmondom, hogy mit akar Isten ebbe a
pontba. Én eldöntöm, Igen. Én megmondom, és az úgy van. Uh-huh. És ez nem fér össze egy Krisztus követéssel. Hát akkor sose én vagyok, akkor mindig Krisztus van.
Na most ez a nehéz.
Megváltozott volna, és akkor ők nekik meg volt egy helyzetük, egy rangjuk, és ha ezt most valaki megváltoztatja, akkor mi lesz belőlük? Szóval a saját helyzetüket.
Létbizonytalanságba jutnak akkor.
Igen, létbizonytalanságba, amikor hogy állnak az emberek elé, hogy eddig más mondok, és most meg azt mondja, emberek változtassunk, mert most az ember azt mondja, hogy így kell lenni.
Ez
most
Igen.
is így van bizonyos helyzetekben.
Tehát én nem hiszem el, hogy mi tényleg annyira szeretnénk a reformációt mindig. Most lehet, hogy most nagyon durva, amit mondok, de szerintem senki se szeretné a reformációt, de szükségszerű, hogy bekövetkezzen. És az fájdalmas, amikor bejön, hogy valami új van, és azt be kell fogadni. Senki nem szereti, és nem kívánja, hanem ez az eljön, és vagy felismerem, vagy nem. És az egy hitvallásos helyzet, hogy én hova állok, hogy most megmaradok a régiben, vagy pedig ugye felismerem, és oda helyezem ezt.
Azért támadtak, azt mondom, mert nem akarták, hogy
most azt mondom, ez egy olyan dolog, tehát én mindig az Isten egy nagyobb kijelentést ad, és ez feszültséggel jár, legalábbis én így gondolom. Az, amikor mi eldöntjük, hogy majd, mert lehet, hogy ez is egy jó dolog, hogy fejlődünk a hitben, és majd ugye kijavítjuk mindig a hibáinkat, hozzáigazítjuk. Ilyen értelemben érzem inkább azt, hogy állandóan törekedjünk a reformációra, hogy tartsuk magunkat most rugalmasnak, vagy nem tudom, fogadjuk be ezt a dolgot. De azt hiszem, hogy mi is ahhoz ragaszkodunk ennek ellenére, mert ez egy olyan helyzet, amiben nem lehet beletanulni, és nem lehet életmóddá változtatni azt, hogy mi állandóan nyitottak legyünk az újra. Így nem tudunk élni. Nekünk mindig egy kerek egésznek kell lenni a hitnek, hogy valaminek, és mi össze fogunk zárni, és megalkotjuk a saját biztonságunk érdekében azt, amit mi gondolunk az Istenről. Maga az Isten fogja kinyitni ezt. És ad olyan profétákat, vagy valakit, akik ezt nyitogatják, és ők viszont elszenvedik, szerintem. Tehát mi nem tudunk annyira reformálni állandóan, és max tényleg tudjuk emlékeztetni magunkat, hogy lehet majd ilyen krízis. Persze ez nem sokszor hozza el az Isten, mert nagy korszakokat az Isten nem 10 évente ad. Mert azért, mert nincs is értelme annak, hogy állandóan a hitet, a hit nagy rendszerét, hogy így mondjam, megmozdítsuk, és állandóan újat kezdjük. Mert nem alkalmas arra az ember, hogy most jövő héten egy új hit rendszert adjak valakinek. Lehet, hogy rosszul látom, de most én így látom a...
Most úgy látom, hogy vagyunk ilyen reformáción, és az emberek most már elhihetik azt, hogy esetleg változik valami. És nyitottak vagyunk. De abban az időben, ha belegondolunk, az egy zárt dolog volt, egy megváltoztathatatlan dolog volt. És főleg a főpapok, hát ugye nem mondhatják azt, hogy na, jó van, akkor most holnap változtatunk. Abban az időben. Most mi másképp gondolkodunk, és mi sem változunk azért ilyen egyik napról a másikra. Meggondoljuk, hogy mit mond nekünk a másik, hát ha nem mond igazat.
Jó, István akartál valamit mondani szerintem. Jó. Jó, mondjuk ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy amikor valaki azzal jön, hogy Isten nekem ezt mondta.
Igen,
ugye ez, tehát ez egy olyan nehéz dolog azzal szemben, amit mi hiszünk. Most nem akarja őt támadni, de ez erre hivatkozik, hogy ugye Istentől jött. Ugye itt ugye az a bizonyosság, hogy Jézus tényleg a cselekedeteiben is bizonyítja, hogy benne isteni erő lakozik. Tehát így mondjuk megvan az alátámasztás. Tehát, hogy mit jelent az, hogy kijelentés, hogy valaki tud-e úgy Istentől venni valamit, hogy azt hitelesen tudja képviselni. Tehát nem tudom, miért. Mert mi nekünk is mondhatja azt Isten, hogy valamit ránk bíz egy adott közösségben. Istentől nekem ezt mondja is. És ordoznom kell ezt az üzenetet. Be kell vinnem, és akár képviselnem kell, hogy ebbe a látásba vagyok. Vagy pedig megmaradok ugye a saját kis vallásos világba, ahol most azt mondom, tehát nem ébrednek fel az emberbe ezek a lelki szikrák, ugye? Hanem benne van a nagy masszába. A nagy masszába úszik biztonsággal. Most ezt nem mondom azt, hogy ez eleve rossz, mert ebben jó is van. Csak azt mondom, hogy az Isten lélek, hogyha bennünk lakozik, ugye Krisztus lelke, és tanít bennünket, akkor ebben ez is benne van, hogyha így nézzük a reformációnak, hogy mi újra megreformáljuk magunkat. Ez az egyedüli módja ennek, hogy a krisztusi lélek, vagy krisztusi szikra üzeneteket hordoz, és ad az embereknek a Krisztus testében, és ezáltal megújítja, amikor megmerevedik, megcsontosodik, elveszíti az eredeti értelmét, az, amit ugye Krisztus adott, hogy ezt megújítsa. Ehhez kellenek olyan emberek, akikbe ismét égni fog ez a lelkület. És lesznek olyanok, akik a Krisztus testében ezt próbálni fogják, elhallgattatni, vagy lenyomni. Nem mindenki fog lelkendezni, szerintem. Vagy változott az egyház most már olyan, vagy ez a világ, hogy ez már nem így történik? Valószínűleg nem. Tehát ezeket a hatásokat akár Krisztus testében is, mint ahogy akkor láthattuk, az akkori gyülekezeti, vagy Isten tiszteleti rendben, ugyanezen a módon történik meg. Most csak azért mondom el, hogy hinni ilyen szempontból, akkor ezt a fajta veszélyt is jelenti, hogy én ezt, most azt mondom, potenciálisan magamba hordozom. Tehát nem tudom, most a veszélyt olyan értelemben mondom, hogy kész vagyok arra, vagy kész lehetek arra, hogyha Isten kell, akkor használjon engem is, nem egy komfortzónába vagyok, nem tudom érthető, hanem ki oda tehet engem egy adott helyzetbe, ahol nekem most, ha kell, akkor szembe kell állnom Piri bácsival, és meg kell mondjam neki, hogy most én ebben át, és kell, hogy ütközzünk, ha így nézzük kell, és javunkra válik, hogy tudunk ütközni, és ebben föl kell ismernünk ezt, hogy Isten munkálkodik, mert ez egyik vélemény, másik vélemény, ugye találkozik, és ütköztetjük ezt a dolgot. Csak ugye nem mindegy, hogy mi lesz a vége, ha így nézzük. Tehát a hit logikája nem mindig egyezik, ezt írtam, az emberi értelem logikájával, és az emberi értelmet itt olyan értelemben mondom, hogy még azzal az emberi értelemmel sem, ami használja a hitnek az igazságait. Tehát itt a hit logikája, már azt mondom, magasabb kijelentés logikája, nem mindig egyezik az emberi értelem logikájával, és hirtelen megbotránkoztathat, ugye, mint vagy Jézusnál is, hogy te előbb voltam, mint Ábrahám, ezzel ugye követ ragadnak, mert ez már egy akkora botrány, de ugye emberi értelem számára ez megbotránkoztató, hogy Krisztus azt mondja, hogy előbb volt, mint Ábrahám, ez egy káromlás megint, ugye, és akkor ott pedig az van, hogy a hit logikájával megérthető, hogy Krisztus ugye örökké való, és ő tényleg előbb volt, mint Ábrahám. Így már nagyon érthető, csak abban az összefüggésben pedig nem. Így van, mi már tudjuk. Jó. Jó, aztán most végül is be kellene fejeznünk. Tehát ez a... Még erre gondoltam, hogy mit jelent a saját dicsőségünket keresni a hitben. Nem tudom, ez így jött, vagy a... Vagy ez egy kísértés. Saját dicsőségünk, a saját könnyebb útunk, vagy nem tudom, a saját... Vagy kinek mi, hogy ezt inkább nekünk kell ezt megfogalmazni. Tehát, hogy Isten használ bennünket, és az ő dicsőségére élünk, vagy pedig saját önmagunk megtartatására élünk, és a hitből élünk, nem tudom, értjük. Hitből élünk, de abból élünk, hogy hiszünk. És úgy, hogy ez szépen ilyen rendezetlen, és oda aztán senki, ott az nekünk jó legyen, és aki ezt a fészek meleget fölpróbálja ugye borítani, akkor az akkor nekünk ellenséggé válik. Tehát most nem tudom, hogy jó meg tudtam ezt fogalmazni, de jó az, hogyha hitben szabadok vagyunk a hitünktől, most hogy furcsán fogalmazok. Hitben szabadnak kell lenni a saját hitemtől is, és azt átadni Istennek, hogy Istentől vegyem el, hogy kicsoda ő. Tehát ez egy nagy dolog, hogyha ezt meg tudjuk tenni. Ilyen értelemben a református is legyen szabad a református hitétől, ahhoz, hogy az Istennel legyen, és tudjon aztán ugye cselekedni, mikor, mit és hogyan. Tehát ezt a szabadságot mutatja fel Krisztus, hogy ő végső soron azt mondta, hogy de én az Istenhez. Istentől jöttem, és én ismerem őt. Amikor azt mondta Jézus, hogy én ismerem őt minden érvel szemben, akkor ezt a fajta szabadságot mondta, hogy én Istenhez ragaszkodom. Tehát nem hitigasságok és érvek azok, amelyek eldöntik, hogy most akkor ki jól áll, hanem az Istennel való élő kapcsolatnak ugye a tisztasága, amit Krisztus ugye felhoz, és ez dönti el végső soron, mert bármilyen hitlogikát és érvet hozunk föl, ha abban a pillanatban az, aki ezt mondja, nincsen kapcsolatban az Istennel, semmit nem ér az az érv. Pedig lehet, hogy egy igazság, ami egy adott helyzetben megállja a helyét, meg akár a Bibliából is mondhatja. Ugye, de abban a pillanatban, hogyha nem illeszkedik bele egy az Istennel való kapcsolatba, akkor nem jelent semmit. És úgymond a gonoszság az egónak az eszközévé válik, mert ekkor, amikor így összecsapunk, akkor Isten nélküliséggé válik az, amikor én Istenre hivatkozom, de nincsen meg benne az Isten. Az Isten nélküliségemnek az eltakarása, hogy mondom, de az Isten igéjében ez van megírva, meg így van megírva, és közben nem lakozik bennem az Isten, aki Isten igéjét ugye mondhatná. Jó, tehát ez a bizonyságtétel és bizonyságtétel között a különbség. Láthattuk Krisztus bizonyságtételt, és láthattuk a zsidó emberek bizonyságtételt. Ugyanúgy, most azt mondom, hit és hit harcolt. Kijelentés és kijelentés harcolt egymás ellen. Tehát jó, hát eddig jutottunk, imádkozzunk. Mennyi atyán kérjük, hogy te add meg nekünk, hogy a hitünk az ne olyan megcsontosodott és erejét elvesztett saját magunk által kialakított gondolati rendszeren nyugodjon, amiben nem te vagy a középpontban, hanem saját meggyőződésünk. És nagyon nehéz talán elismerni, vagy felismerni, de nincs olyan ember, akinek ne lenne egy ilyen rendszere. És ezért úgy állunk most meg előtted, hogy nekünk is szükségünk van erre a szabadságra. Hogy amit tőled vagy a te ígédből megtanultunk, az csak veled együtt és általad érvényes. És a te akaratod által igazság. Ha már mi használjuk, ha már a mi kezünkbe vesszük, és próbálunk ezzel másokat jól fejbeverni és megmondani az igazat, akkor már a mi eszközünké válik. És így kérjük, hogy növeld a mi hitünket, hogy az életünk és megtapasztalásunk, az emberekkel való kapcsolatunk, a veled való élő kapcsolatunk is így erősödjön meg. És amikor te bontogatod a mi hitünknek merev falait, akkor ne próbáljuk, ne akarjuk megvédeni azt, hanem vegyük észre, hogy te pont szabadságot akarsz adni, ahelyett a szűkösség helyett, amiben vagyunk. És így tud megnyílni előttünk a világ is, amiben élünk, hogy nekünk nem védekeznünk kell, hanem követnünk a Krisztusi szabadságot, amely minden mással szemben meg tud állni, és nem gyenge, és nem erőtlen a világ különböző kihívásaival szemben. Hallgass meg imádságainkat, légy betegeinkkel, és köszönjük, hogy Kis László gondnokurat is megőrizted a kórházban, sikeres lett a műtét. Kérjük, hogy adj gyógyulást az ő számára, hát meg családját is. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.